Kispesten régóta beszélték, hogy születik majd egy fiú, aki a legnagyobb stadionokban fog csodár csodára halmozni, és nem varázspálcával, hanem egyetlen futballlabdával. Csillaga pont akkor ragyogott, amikor a magyaroknak befellegzett. Puskás Ferenc, azaz Puskás öcsi meséje, a magyar labdarúgás legszebb története. Igaz mese, mert megtörtént. Tízes. A Puskás. Megjelent Futaki Attila és Tallai Gábor képregénye.
Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és itt velünk tartanak. Ma a tízes, a Puskás című képregény bemutató beszélgetésén. És természetesen szeretettel köszöntöm vendégeinket, Schmidt Mária professzor asszony, a kötetet kiadó közalapítvány főigazgatója és a kötet szerkesztője. Itt van velünk Tallai Gábor, író, aki a tízes, a Puskás forgatókönyvének megalkotója, és bár csak az online térben, bár ma már ezt a csakot szinte hozzá se kell tenni sajnos, itt van velünk Futaki Attila, a kötet rajzolója, nemzetközi hírű képregény rajzoló. Szervusz Attila, neked is köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk a beszélgetésen. Én Szabó László vagyok, és nagy izgalommal várom, és nagy izgalommal invitálom Önöket erre a beszélgetésre. Professzor asszony, nem egy írásában érvelt a legendák és a hősök fontossága mellett. Van-e Puskás Ferenchez hasonlítható, vagy hogyan hasonlítható Puskás Ferenc a hőseink rangsorához, vagy a hőseink listájához, hol helyezkedik el?
Sok hősünk van, hál' Istennek. Puskás az egyik közülük, a legnagyobbak közül. Leginkább Petőfihez hasonlítanám, mert Petőfi az, aki fiatalon varázsolta el mindenkinek a szívét, aki egy nemzetközi legenda lett, akinek a neve a világon mindenhol a szabadsággal függött össze. Puskás neve is mindenhol ismert, az egész világon, ha kimondom, bárhol, Kambodzsában, vagy Brazíliában, Spanyolországban, vagy Lengyelországban az, hogy magyar, akkor mindjárt tudják, hogy Puskás. Puskás is fiatalon hódította meg a magyarok és a világ szívét, és ő is egy a teljesítménye, a kivételessége, az egyénisége, a révén varázsolt el mindenkit, mind a ketten igazi rock'n'roll sztárok.
Lehet újat mondani Puskásról? Mindig történhet olyan feldolgozása az ő élettörténetének, ami újat tesz hozzá a Puskás legendához?
Igen, persze. És Tallai Gábornak a könyve, a szövege és Futaki Attilának a rajza bizonyítja ezt. Ez egy olyan könyv, amely a csodát akarja bemutatni, azt a csodát, ami velünk történt azokban az években, amikor nagyon kivoltunk a sikerekre és a közösségi, meghatározó és felemelő közösségi élményekre éhezve. Egy olyan rossz időszakban tudták nekünk felmutatni azt, hogy a legjobbjaink mire képesek, és hogy a magyarok azért azok mégiscsak ott vannak a csúcson, amikor két világháború, szörnyű pusztulása, megaláztatása, Trianonnak a halálra ítéltségi érzése után, aztán még a második világháború mindent elpusztító valósága után még a szovjetek is megszálltak minket, és tényleg úgy éreztük, hogy mindenbe a legrosszabb lapokat húztunk. És akkor jött a Puskás, ez a fiatal, pimasz, kispesti srác, meg jöttek a csapattársai, és megmutatták a világnak, hogy a magyarokat nehogy már leírják, mert majd jól megmutatják nekik, hogy akár milyen reménytelennek is tűnik egy helyzet, ha mi összekapjuk magunkat, akkor bármire képesek vagyunk. És ez, ez egy olyan dolog, amit minden generációnak át kell érezni, és mindenkinek tudatosítania kell magába, hogy rosszul teszi az, aki abban bízik, hogy nekünk túl lehet járni az eszünkön, vagy minket le lehet nyomni, mert nem. Mert mindig valahogy mégiscsak összekapjuk magunkat. Ha más nem, akkor kitermelünk egy puskás.
Professzor asszony a közösségi élményről beszélt, és ehhez a beszélgetéshez hívtunk néhány vendéget, ugyan videóbejátszásokban, de mégis fontos vendéget. Az első ilyen vendégünknek a videóját engedjék meg, hogy a figyelmükbe ajánljam. Ő is szerintem ma az, aki a közösségi élményeinkhez nagyon sokat hozzátesz. A vendégünk Marco Rossi, a Magyar Labdarúgó Válogatott szövetségi kapitánya.
Jó napot kívánok! I know how much is important the Ferenc Puskás history for the Hungarian fans and for the Hungarian football. I hope that you can enjoy these comics. Just like I hope we could show to everybody of you that we, me and my players, my guys, my professional team and my technical staff deserve to defend the color of your country. Sziasztok!
Helyes.
Marco Rossi még a Magyarország-Lengyelország mérkőzés előtt rögzítette ezt az üzenetet, és küldte el nekünk, és azóta két sikeren vagyunk túl, és ez is hozzátesz szerintem a közösségi élményünkhöz. Gábor, a szövegben is, már mint a kötet szövegében is, és amikor beszélgettünk a kötetről, akkor is fontosnak tartottad kihangsúlyozni, hogy itt a képzelet és a valós történet határán mozog ez a képregény, ez a történet. Meg tudod fogalmazni, hogy hol van ez a határ? Vagy milyen százalékban a képzeletműve, és mennyi százalékban a valóságban a képregényben?
Nem szeretném megfogalmazni. Olvassák el, és élvezzék ezt a történetet. A labdarúgáshoz én a hosszabbik utat választottam. Tehát én távolodtam tőle gyerekkoromtól, de ugye olyan ez, mint az út állítólag a jó Istenhez. Ha távolodunk, akkor is közeledünk. És a végén eljutottam a labdarúgáshoz. Mária inspirált, mert mondta, hogy legyen ebből egy történet, egy olyan történet, amely hiteles, amely megszólítja a szívet. És én azon gondolkodtam, hogy hol lehet egy ilyen történetet elkezdeni. Mi az, ami Puskásban belénk mar? És rájöttem, hogy rengeteg dolog. Nyilván utána olvastam, ez egy darabig hasznos, utána káros, aztán abba is hagytam, és utána csak hagytam dolgozni magamban. És arra jöttem rá, hogy rettenetesen szívszorító az a döntés, amit neki meg kellett hoznia, hogy elhagyta azt az országot, amelyet mindennél jobban szeretett, amelynek kultúrájában, szubkultúrájában otthon volt, ahol rajongtak ért, ahol imádták, ahol az olyan nyelvén éltették, és dobálták őt gyakorlatilag a felhők fölé. Tehát ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik, hogy szemben azzal a sokszor teljesen igazságtalan hangoztatott toposszal, hogy a magyarok nem szeretnek együtt működni, ez nem igaz. Puskás tényleg megmutatja magyarok legszebb tulajdonságait, arcát. Tehát zseniális labdarúgó, tisztában van ezzel, tehát nincs hiány egóval, és mégis olyan alázattal illeszkedik be az adott csapatba mindezt vagány módon, hogy aki csak megismerte, az mind-mind szerette, imádta őt. Itthon is, külföldön is. És ezt felmutatni, az, hogy ő mennyire szeretetre méltó figurája ennek a közös történetünknek, ez egy kihívás volt, és most nevek nélkül mondom, mert így is izgalmas szerintem, tehát én úgy hallottam, hogy egy nagyon neves forgatókönyvíró megkapta azt a fölkérést néhány évvel ezelőtt, hogy írjon egy forgatókönyvet Puskás öcsödől.
Mármint játékfilmforgatókönyvet.
Egy játékfilmforgatókönyvet. És azzal utasította vissza, hogy átnézte az anyagot, és végül is azt mondta, ebben nincs történet. Ez engem fölbizgatott, mert azt mondtam, ez lehetetlen, és van benne. És ezt próbáltam bizonyítani ezzel a történettel, és Attilával egymásra találtunk, ugye a Budapest Angyala című képregény volt az első közös képregényünk, ami egy 1956-hoz szóló történet, és amikor nekiálltunk ennek a képregénynek, és elkészült az első forgatókönyv verzió, akkor tehát telefonon beszéltünk, még azt sem mondhatom, hogy egymásra néztünk, de lelkileg igen, és azt mondta, hogy that's it, tehát igen, ezt meg kell csinálni, és ez azonnal, hogy mondjam, lángra lobbantotta őt. Én minden egyes rajzát imádom, egyszerűen olyan elementáris erővel képes megragadni a korszakot, hogy az történt, ami egyébként az előző képregényünknél is, hogy végül a szövegek egy jelentős részére nem is volt szükség, mert hogy a rajzok elmesélték, és gyönyörűen lehetett húzni.
Ja, te dolgod volt a történetnek a megfogalmazása, Attila dolga pedig, hogy ezt a történetet lerajzolja. Attila, mennyiben okoz nehézséget, hogyha olyan figurákat kell rajzolni, akik hát éltek, valós személyek voltak, látjuk, ismerjük az arcukat, a testalkatukat, a mozgásukat, mennyiben befolyásolja ez a rajzolót, vagy mennyiben tud elmozdulni ettől a rajzoló?
Hát talán ezt a legnehezebb rajzilag megfogni, tehát olyan karaktert rajzolni, aki élőben is létezett, mert mindenki ismeri, tehát az öcsit mindenki tudja, hogy hogyan nézett ki, ismerték az arc mimikáját, a gesztusait, a mozgását, viszont rajznyelvre lefordítva óhatatlan, hogy a saját rajzoló a saját egyéniségét is belevigye, és nagyon nehéz megtalálni azt az arany középutat, hogy az öcsi az felismerhető legyen, de mégse érezzük azt, hogy ez egy fotorealista portré, vagy egy képregény lenne, mert akkor a dinamikájából veszítene. Tehát, illetve ugye egy olyan karakter, mint az öcsi, aki ekkora rajongó táborral rendelkezik, óhatatlan az, hogy az emberek ne vizslató szemmel nézzék át az összes kockát, hogy na vajon az öcsi ilyen volt. Tehát ez körülbelül olyasmi, mint amikor valaki Star Wars filmet rendez, és olyan nem lesz, hogy az mindenkinek tetszeni fog. Tehát ez egy vékony jég azért.
Professzor asszony, a történet tudományban, a történelem feldolgozásában van helye a fikciónak?
Ó, persze, hát más se csinál a történelemtudomány, mint azokat a lukakat, amik nagyon-nagyon gyakran mutatkoznak minden egyes elmúlt eseményen kapcsolatban, ahogy a jelen eseményei is tele vannak lukakkal, amiket nem tudunk kitölteni tudással, és azt megpróbáljuk valahogy mégis értelmezhetővé tenni a magunk számára. És akkor jönnek a mítoszok, a legendák, a mesék, amik esetleg akkoriban híresztelések voltak, vagy összeesküvés elméleteknek nevezték őket, vagy pletykák voltak, és így tovább, de hát az ember megpróbál magának egy történetet valamilyen formában összerakni. És nyilvánvaló, hogy sokszor ezek a történetek ragadják meg a képzeletünket, és ezek válnak valóságossá. Hiszen ki tudja ma megmondani, hogy Mátyás király valóban olyan igazságos volt-e, valóban járta-e a vidéket, és ottan az egyszerű emberek számára hatalommal, vagyis saját magával szemben hozott intézkedéseket az alattvalóknak az érdekében. De mégis, ha valaki ma rágondol, akkor az ugrik be neki, hogy igazságos Mátyás. Lehet, hogy pont nem így volt, csak volt egy jó piárosa. Tehát ma már ezek a dolgok eldönthetetlenek. De a Puskásnál annyiban más ez a dolog, mert a teljesítmény ott van, azt bárki ma is megnézheti, még akkor is, ha azok az akkori felvételek nem olyan csirivilik, mint a mai meccseknek a 100 kamerával készített beszámolói, de látjuk, hogy elesik a másik, akit kicselez, látjuk, hogy mekkora gólokat lőtt, halljuk az interjúit, tehát nem a képzeletünk csak, de hát van benne egy csomó olyan rész, amit szívesen töltünk ki a saját szívünknek megfelelő részekkel.
Van egy olyan vendégünk ebben a beszélgetésben, akinek személyes élményei vannak Puskás Ferencről a pályán. Radúj József, a legidősebb magyar válogatott futballista, aki két válogatott mérkőzésen játszott egy csapatban Puskás Ferenccel. Az egyik az éppen itt történt, na nyilván nem a Puskás arénában, hanem annak elődjében a Népstadionban, 1955. novemberében, amikor 4-2-re vertük a svédeket. Radúj József üzenete következik.
Először is a labda átvételek, azok voltak a lényegek. A testmozdulataival sikerrel járt, ugye nem volt kisköpcös gyerek akkor, és a bal lábba mindenbe kisegítette. Nem volt olyan egészen süket a jobb lábával, de a ballal jobban, meg a visszahúzó csel, meg ezek az ég, akkor is ettük, amikor gyerek volt. Már akkor is tudta csinálni.
Radúj József szóba hozza a játéknak a dinamizmusát, a mozgását, Puskás mozgás kultúráját, ha úgy tetszik. Attila, hogyan lehet lerajzolni a futballt? Hogyan lehet egy ilyen dinamikus, pörgős, folyamatosan mozgásban lévő játékot visszaadni álló képekre? Van ennek valami speciális technikája, vagy ebben az esetben volt ennek valami speciális technikája?
Ez egy jó kérdés. Fogalmam sincs, hogy hogyan lehet igazából. Próbáltam úgy megrajzolni a foci jeleneteket, hogyha én egy olvasó lennék, akkor engem szórakoztatna, lekötne. És próbáltam olyan beállításokat alkalmazni, ami kicsit szokatlanok a sport képregénytől, tehát nem feltétlenül csak a cseleket mutatni távolról, hanem próbáltam több dinamikát belerakni. Igazából szerintem nagyjából így lehet ezt megfogalmazni. Tehát nincs erre egy ilyen tuti recept, tehát az, hogy most, hogyha én ezt a beállítást használom, akkor ezt az érzést fogom kiváltani, hanem ezeket így mindig, amikor az ember csinálja a rajzokat, akkor ezeket fölül kell írni, és mindig olyan szempontból próbálom nézni, hogy egy külső olvasóként, és hogyha elérem azt a szintet, hogy engem ez mondjuk így, amit már mondtam az előbb is szórakoztatna, hogyha megnézném, akkor azt gondolom, hogy már jó úton vagyok.
Gábor, Radúj Józsi bácsi szóba hozta az egyik legikonikusabb pillanatát Puskás futballista történetének, ezt a bizonyos visszahúzós cselt a 6-3 során a Wembley stadionban. Mik voltak a legfontosabb pillérek neked, amire építetted a képregény történetét? Nyilván gondolom a 6-3 ilyen.
A 6-3 ilyen, nyilván a Helsinki olimpiai döntő ilyen a, ugye, amikor már spanyol országban a Real Madrid színeiben a Frankfurt Eintrachttal szemben 4 gólt rúg. Tehát ezek nyilván fontos momentumok, de arra már az elején ez számra világos volt, hogy nem egy úgynevezett birkózó novellát fogunk itt készíteni. Tehát a futball nagyon fontos benne, de a legfontosabb nyilván maga a benne szereplő embereknek a természetrajza. Mi működteti őket, mik azok a motivációk, amik szerepet játszanak. Ez a csel, amiről szó volt, ez nyilván szerepel a képregényben, és a reakció is, ahogy erre annak idején reagáltak, és a képregény eszközeivel, ugye az a csodálatos, ez valóban felnagyítható óriásira, ami kedvez, a hollywoodi filmek is ezt teszik, hogy egy adott pillanatot felnagyítanak. De a lényegi momentum számomra az volt, hogy itt van ez a zseniális játékos, és egy olyan országban él, ahol mindenki megfullad. És ő az, aki végül is szinte levegőt biztosít ad azoknak, akiket szeret ennek az egész nemzeti közösségnek. És ezt megfogni, hogy ezt hogy teszi, hogy ő milyen valós vagy vélt konfliktus helyzeteken kell, hogy átmenjen, hiszen ahogy Mária mondta, baromira nem tudjuk, hogy pontosan milyen beszélgetések, milyen háttérszobákban, hogyan zajlottak, ezeket nem rögzítették, de ezek voltak. Mert ez az életrendje. És hogy ő ezeket átélte a veszteségeket, amiket a csapattársak elvesztése révén, vagy inzultáció révén átélt. Ő maga is fenyegetettségben élt. De a végén mégiscsak, és ez számomra a csoda, egy pillanatra nem szűnt meg minden idegszálával ehhez a nemzeti közösséghez kötődni.
Professzor asszony, történelem könyvez?
Hát abban az értelemben minden könyv történelem könyv, hogy az életünkről szól, és a mi történeteink közül mesél el egyet. Elmeséli a foci történetét. Miért fontos a foci? Miért ez a legfontosabb sport errefelé és a világ sok helyén? Azért, mert egy közösségnek a harcát, egy közösségnek a küzdelmét, a sikereit és a kudarcait lehet átélni rajta keresztül. Ezért van az, hogy egy-egy nagy foci siker az egész nemzetet boldoggá tudja tenni, és gyász viselünk, hogyha vereséget szenvedünk. Tehát a fociról szól, arról szól, hogy hőseink vannak, a foci legnagyobb focistáink is hősök, akik egy-egy nemzetnek a reménységét is valójában ebben a modern világban megtestesítik, nem csak a Puskás nekünk, de akár a Messi Argentinában, vagy a Ronaldo Portugáliában, és még sorolhatnék egy csomó más ilyen hatalmas játékost. Ez mind azt mutatja, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy példaképeket, hősöket, olyan embereket láthassanak maguk előtt, akik felmutatják a számukra a teljesítményt, a sikert, a szabadságot, és azt, hogy ezért milyen nagy dolgokat kell feláldozni egyébként az életükből, hiszen a Puskásnak az életébe is, és ez a történet, amit a Gábor elmesél, erről is szól, hogy ez mennyi lemondással, kudarccal, és mennyi harccal járt. Mennyi keserűség is van benne, még akkor is, ami csak azt látjuk, amikor sikere van, amikor gólboldogság van, amikor az érmet a nyakába akasztják. De ez ott van mögötte. És hogy ami a legfontosabb, mint mindig, a jellem. Tehát ha nincs meg a jellem, nem lesz belőle nagy játékos, és nem lesz belőle nagy hős. És aki ezt a könyvet a kezébe veszi, és azt remélem, hogy gyerekek is megnézik, és a felnőttek is, és minden korosztály megtalálja benne azt, amit keres, akkor ezt a történetet átélik majd ezen a könyvön keresztül. És azt is, hogy nem érdemes feladni, mert a Puskás sose adta fel. Egyetlen egy pillanatra se adta fel, és ez is kell.
Gábor, látom, hogy vetted
igen,
a levegőt.
Igen, mert amit Mária mond, ugye az olyannyira áll, tehát hogy nem csak, hogy iszonyú nagy példakép, de egyúttal maga az egész puskási élettörténet, az aranycsapat történet is azt mutatja, hogy a magyar labdarúgás óriási vállakon állt. Tehát ez nem a semmiből jöttök ők. Ugye van egy olyan fiktív szereplője ennek a történetnek, akit remélem mindenki megszeret, akinek, hát ugye a focisták egymást mindig becenéven szólítják, tehát akit csak Rófnak hívnak. Ő gyakorlatilag egy összegyúrt figura, és meg tudnám mondani, hogy hány nagy edző személyiségnek az összegyúrt figurája ő, most nem beszélve arról, hogy az első labdát, futballt, azt egy Esterházy Miksa gróf hozza el Magyarországra 1875-ben, tehát hogy itt rengeteg minden történt, és a tudást az idősebb nemzedékek átadták, és hát nyilvánvaló, ezt is el kell mondanunk, érdemes mindig hátranézni, mert ott rengeteg tudás és ismeret van.
Puskás Ferenc élettörténetéről beszélgettünk az elmúlt percekben. A következő vendégünk Szőlősi György sportújságíró, Puskás Ferenc életrajzírója.
Nagy gratuláció Futaki Attilának és Talai Gábornak, akik teljesen új műfajban és egészen különleges megközelítésben, hangulatban dolgozták föl ezt a történetet. Puskás öcsi történetét, amelyről egyre inkább történelmi távlatból látjuk, hogy mennyire aktuális mindig, mennyire felemelő és mennyire magyar sztori ez, amelyet hálás feladat elmesélni az újabb és újabb nemzedékeknek. A nyugat-európai gyerekek örömére Puskás felbukkant egyszer-egyszer képregényekben, a 60-as években, még a legendás Tenten füzetekben is, de most lett magyar képregényhős. És nem csak a gyerekek örömére. Gratulálok az alkotóknak és a kiadónak.
Gábor és Attila, nem is tudom, melyik kötőköz szóljon előbb a kérdés. Volt olyan, hogy egy úgy született egy rajz, hogy ahhoz nem is volt szöveg, vagy volt olyan, hogy mert Attila fontosnak találta, hogy az a rajz elkészüljön, vagy volt olyan, hogy te azt mondtad, hogy már pedig arra a rajzra nincsen szükség, mert itt a szöveg elég kifejező? Tehát vitatkoznak az alkotók ilyenkor, vagy hogyan vitatkoznak az alkotók? Ugye az egyik a szövegért felelős, meg a történetért, a másik a képi megjelenítésért, talán óhatatlan, hogy legyenek művészi csetepaték.
Hát egy dolgot hadd mondjak el, tehát van olyan jelenete ennek a képregénynek, amit én nem írtam meg. Tehát ami nem szerepelt. Attila megrajzolt egy jelenetet.
Megnézted?
És akkor néztem, hogy hát ez milyen gyönyörű. Milyen hihetetlenül érzékeny ez a jelenet, ami nem szerepelt a forgatókönyvben. És már csak annyit kellett tennem, hogy az általa egyébként megrajzolt sztorit, azt felszövegezzem, rossz műszóval élve, tehát hogy legyen hozzá szöveg. Tehát, hogy gyakorlatilag, hát mi nagyon összehangolódtunk, és Attila olykor ugye olvassa a történetet, mint ahogy egy rajzolónak kell, értelmezi, és nyilván előfordult az, hogy egyszerűen úgy érezte, hogy ez a jelenet sor valamiért kiszalad a kezéből. És egyáltalán nem azt mondtam, hogy nem, sőt, boldog voltam, hogy ez benne van, mert hozzátett.
Kimászkálhat Attila a képregény rajzoló a szövegből? Elkalandozhat?
Nem. Én azt gondolom, hogy egy ilyen volumenű munkánál, mint amit mi csináltunk, ilyen pitiáner egónak nincs helye. Tehát ami másképp azt is tudnám mondani, tehát, hogy a képregény az igazából a kompromisszumok művészete. Tehát van egy történet, ami nekem tetszett, és az én dolgom az, hogy vizuális nyelven abból a legtöbbet kihozzam, nem pedig az, hogy én azt átértelmezzem.
Hát ilyen értelemben a fő sodort a szöveg adja, és a képregény rajzoló alá dolgozik a fő sodornak.
Pontosan, hát mint amikor megírnak egy filmet, és talán nem is feltétlenül a rendező szerepel ennek mondjuk egy operatőré, tehát aki vizuálisan megfogalmazza, tehát de úgy olyan mértékben eltávolodni nem lehet a forgatókönyvtől. Amit a Gábor említett, hogy hozzátettem egy jelenetet, igazából az is, én akkor úgy éreztem, hogy azt a jelenetet, ami előtte volt, erősíti, és ezért hagytuk benne. De hogyha Gábor úgy érezte volna, mint a forgatókönyvíró, hogy ez elvesz abból, amit ő szeretne elmesélni, akkor természetesen beleegyeztem volna, hogy akkor vegyük ki.
Mária, a képregény közelebb fogja vinni a gyerekekhez Puskást, a Puskás élettörténetet, a Puskás élettörténet körötti Magyarország és világ politikai, közösségi történéseit, meg egyáltalán a történettudományt?
Hát az, hogy ez az egy képregénye, egy ekkora feladatot magára vállalhat-e, azt nem tudom, nem hiszem. De azt gondolom, hogy ezt a történetet, ezt a Puskás történetet nem elég sokszor ismételjük, nem elég sokszor hivatkozunk rá. Ez a képregény egy másik műfajban is most letette a garast. Jó lenne, ha készülne belőle rajzfilm. Jó lenne, ha elkészülne az a játékfilm, amire a Gábor már utalt. Elkészült a musical. Tehát nagyon, mi nagyon rosszul bánunk a hőseinkkel. Mi nem vagyunk képesek arra, hogy a hőseinket megénekeljük, és felmutassuk a világnak. És ki más szolgálna erre legjobban rá, ha nem a Puskás? Egyébként még tudok 15-20 másikat is hirtelen elmondani, de a Puskás par excellence egy olyan brand, amit a világon mindenhol értenek. Tehát nem kell hozzá különösebb magyarázatokat fűzni. Puskás és az aranycsapat azért lett ilyen végtelenül népszerű, és azért nagyon aktuális ma, mert arról szólt, hogy egy olyan ország, amelyet a nagyhatalmak megsemmisülésre ítéltek, amelyet megaláztak, kifosztottak, tönkretettek, megleckésztette az egyik legnagyobb hatalmat. A világ birodalomnak a központjába, a birodalmi stadionba megverte az angol csapatot. Ennek a stadionnak akkor az volt a neve, hogy Imperial Stadium. És ez azt jelentette, hogy a világ minden táján, Pakisztántól, Indiától kezdve, mindenhol, Dél-Amerikában, mindenhol mindenki nekünk drukkolt. Ez mindenkinek a szívébe beleégett. Hát tavaly előtt jött egy PhD diákom, aki azt mondta, hogy Pakisztánból jött, hogy a Puskásról, meg az Aranycsapatról írjon PhD dolgozatot. Mert ez számukra is szimbolikus. Na most ma, amikor a gyarmati elnyomás, a faji harcok és az egész dolog ennyire a tematizálásnak a középpontjában van a világon, nagyon fontos, hogy mi magyarok ne egyszer, hanem százszor ismételjük el, hogy igaz, hogy Európa és a fehér embereknek a legnagyobb része gyarmatosító hatalom volt, de mi soha nem voltunk, mi a másik oldalon voltunk. Azon az oldalon, akiket gyarmatosítottak, akiket megszálltak, akiket kifosztottak. És mi ennek ellenére 56-ot is meg tudtuk csinálni, és azt megelőzően meg tudtuk verni, és meg tudtuk mutatni nekik, hogy nem ők fognak győzni ebben a harcban. Tehát ez egy nagyon aktuális történet. Szükségünk van erre a történetre, mert ezen keresztül újra és újra magunkat tudjuk fölmutatni. És nekünk szükségünk van arra, hogy ebbe a nagy masszába ne süllyedjünk el. Gondoljunk arra, hogy jön Kína, jön India, az afrikai országok, Dél-Amerika, Puskás, mindegyiknek jelent valamit. Nem kell külön elmagyarázni. Úgyhogy élni kell ezzel és használni.
Gábor, amikor írtad a szöveget, akkor mennyire volt benne a tolladban azt, hogy a gyerekeknek is írd?
Hát nem, tehát hogy mondjam, nem célcsoportnak írtam, hanem egy történetet írtam, amiről egyébként, amikor azok elolvasták, akiknek megmutattam, Mária és még néhány barátom, túl azon, hogy pozitív visszajelzést kaptam, azért látták, hogy ez egy olyan történet, ami elég szabadszájú. Mert hogy a labdarúgás világában, főleg az edzők, a játékosok, a maga az öltöző, azért nem az úri diplomáciai beszédnek a helyszíne. Ugyanakkor ettől rendkívül elevenni, és hogy mondjam, átérhetővé vált a történet. Én azt gondolom, hogy ez a történet, ez 12 éves kortól már könnyedén befogadható. Ha megnézem azt, hogy milyen filmeket néznek meg ma 12 éves korosztálytól fölfelé, akkor egyáltalán nem fog senki az olvasók között felháborodni egy-egy jelenetnek az erős tartalmán. De ettől lett számomra hiteles. Tehát azt nem lehet megtenni, hogy szépelegve írjunk egy olyan korszakról, ahol még a legnagyobb sztárok élete is cérnaszálon függött. Ahol nem csak megfigyelték őket, hanem törbecsalták őket, és gyakorlatilag kiszolgáltatották, és megszégyenítették őket. És mindezek ellenére ők mégis úgy mentek ki erre a fűre játszani, hogy ők az egész nemzetnek örömet akartak hozni. Azért nagyon sok visszemlékezést lehet arról találni, hogy amikor kimennek játszani, akkor a gyomruk az görcsbe szorul, mert tudják, hogy ott ül több tízezer ember, akinek azzal tartoznak, ők úgy érzik, hogy azzal tartoznak, hogy arra a 90 vagy hosszabbítás esetén hosszabb időre boldogságot és örömet adjanak.
Attila, lehet figyelni a rajzolás közben arra, hogy minden generáció számára befogadható legyen? Vagy a képregény rajzolónak megvan a maga stílusa, aztán aki eszi, eszi, aki nem, nem?
Én inkább azt gondolom, hogy ez a helyes. Tehát, szerintem nem lehet erre figyelni, nem lehet ezt szem előtt tartani. Tehát óhatatlan, hogy a rajzoló azért a saját stílusát beletegye. Ideig, óráig egy levegővétel lehet a víz alatt maradni, de azért egy éven keresztül ezt nekem szem előtt tartani, azt gondolom, hogy lehetetlen vállalkozás lett volna.
Következő vendégünk Hidi Patrik, a Budapest Honvéd csapatkapitánya, annak a karszalagnak a birtokosa, amelyet egykor Puskás Ferenc hordott a Kispest csapatában.
Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek Puskás Ferenc képregény bemutatóján. Puskás Ferenc a Budapest Honvéd csapatkapitányaként lett a világ legjobb játékosa. Nagyon örülök, hogy én vettem át a csapatkapitányi karszalagot, ez nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Mi honvédosok tudjuk, hogy a múlt milyen fontos a klub és a játékosok szempontjából. Tudjuk, hogy csak így lehetünk sikeresek a jelenben és a jövőben. Az, hogy Puskás Ferencnek képregénye is lett, úgy gondolom, hogy ez minden futballrajongó számára egy nagyon pozitív dolog, és mindenképpen én is el fogom olvasni.
Azt mondja Hidi Patrik, hogy nagyon örül, hogy képregénye is lett, és professzor asszony is beszélt már arról, hogy mennyiféleképpen megpróbáltuk már azért Puskás Ferencet itt tartani közöttünk. Kicsit provokatív a kérdés. Nem le lehet még húzni ezt a bőrt Puskás Ferencről? Nem fárad el a Puskás Ferenc történet, hogyha túl sokat beszélünk róla?
Alig beszéltük róla, tehát épp hogy a nevét szoktuk. Hát én a 70-es években, mikor Magyarországra érkeztem, az életrajzom benne szerepel a képregényben, tehát látható, hogy én a gyerekkorom egy jelentős részét Németországban töltöttem, de van egy magyar családrész. Ő volt az egyetlen olyan név, amit azonnal megosztottak velem, Puskás. Tehát ezt lehetett tudni. De ezen kívül, hogy mi volt az ő sorstörténete, hogy annak mennyi tanulsága van, milyen gyönyörű, hát nézzük meg, hogy más nemzetek egy-egy hősükről, a te szóhasználatoddal élve, hány bőrt húznak le, mindenféle probléma nélkül, mert van. És inkább azt mondanám, hogy újra és újra minden nemzedék találja meg Puskásban azt, ami számára iránymutató. Itt ebben a könyvben szerepel például a focival kapcsolatban 10 szabály. Tehát nekünk, akik ebben részt vettünk, nekem, mint forgatókönyvírónak, ezek jutottak eszembe, mert rájöttem, hogy mint ahogy mondottam az elején, hogy ugyebár a hosszabb utat választottam, mégis a focihoz jutottam, hogy a foci révén a teljes világ megmagyarázható. Tehát egy teljes univerzumot le lehet írni a foci szabályaival, a benne szereplők egymáshoz való viszonyát tekintve, tehát mindent leír, amit az létezésről lehet tudni. Ezért aztán azt gondolom, hogy 100 év múlva ugyanúgy lesz egy nemzedék, aki ránéz erre az életútra, és egy más aspektusból fog tudni majd róla mondani valamit. Puskás forever, tehát nem tudok mást mondani.
Professzor asszony, a 60-as, 70-es, 80-as években is még. Miért hallgatt el a diktatúra Puskást? Mitől féltek?
Egyrészt nem szerették a nemzeti érzést, nem szerették a nemzetnek a hőseit, nem szerették Puskást, mert el kellett mennie 56 után, és ezt nem tudták az embereknek elmagyarázni, hogy ez hogy fordulhatott elő, hogy valaki, aki ennek az országnak csak büszkeséget és boldogságot okozott, hogy annak el kellett innen mennie. És úgy döntöttek, hogy a legjobb ezekben a kérdésekben a hallgatás. És bizony soha nem volt róla szó. És és egyáltalán a focival kapcsolatban a viszonyuk mindenféle tekintetben az volt, hogy nem kell ezt a dolgot túlságosan hangsúlyozni, nem kell ezzel a dologgal túlságosan foglalkozni, nem szeretjük, ha ennyi ember összegyűlik egy stadionba, nem szeretjük, ha vannak öntörvényű hősök, nekem most a Varga Zoltán jut hirtelen az eszembe, hogy vele mit műveltek. Tehát ugye egyszerűen az a rendszer, a szürkesség rendszere volt, olyan volt egy óvoda, azon belül mindenki el lehetett, de hát nem lehetett kimenni a kerítésen, mert akkor baj volt, meg akkor mindenféle intézkedésekre szükség volt. És ez a szürkesség, ami a Kádár rendszernek az alapszíne volt, nem tűrte el a Puskást, a Cibort, a többieket, mert ezek színes egyéniségek voltak, ezek öntörvényű emberek voltak. Azért gondoljunk bele abba, hogy akkor is, ma is, micsoda dolog kiállni, 1 milliárd ember néz egy-egy nagy meccset a tévében. Vissza lehet nézni minden percet, az összes hibát, az összes jó dolgot, és akkoriban is, ha nem is lehetett visszanézni, meg nem is mutatta a tévé mindenhol, de azért nagyon-nagyon sok ember tudta ezek. Micsoda erőkkel, micsoda lélekjelenlét, micsoda idegrendszer ahhoz, hogy az ember oda ki tudjon állni, és 90 percig ki tudja hozni magából a maximumot. Nem véletlenül volt a Puskásnak az a jelmondata minden egyes meccs előtt, hogy játszunk nyugodtan. Mert az idegrendszer ebben is az egyik legfontosabb volt. A Kádár rendszer nem akarta, hogy büszke magyarok legyünk. Hát ez erről szól.
Professzor asszony a színekről beszélt, a Kádár rendszer szürkeségéről, és Attila, te úgy szerepelsz itt a kötet impresszumában, hogy rajzvesző színezés, Futaki Attila. Egy kicsit beszélj nekünk a színek fontosságáról, légy szíves ebben a képre, vagy általában a képregényben.
Hát a színek szerintem egyébként a legfontosabb részét képezik majdnem, hogy a rajz, amikor kinyitunk egy képregényt, akkor a legelső impressziónk az a szín lesz. Tehát, hogyha a szín az jól működik, összhangban van a rajzzal, akkor az a rajzot erősíteni tudja, de ugyanaz a rajz rossz színezéssel pedig gyengíti. Máriával sokat beszélgettünk erről a színek fontosságáról, és amikor már készen volt a kötet, akkor tett néhány javaslatot, amit bevallom, hogy amikor mondta, akkor nem feltétlenül gondoltam, hogy ez szükségszerű, de amikor megcsináltam ezeket a változtatásokat, azt éreztem, hogy valóban jobb lett tőle a képregény. És itt megemlíteném, hogy valóban fontos, hogy egy külső szemlélő rajta tartsa a szemét a képregényen, mert amikor az ember már több mint egy éve ugyanazt nézi, ugyanazt csinálja, óhatatlanul belelátja magát, óhatatlanul átsiklik olyan dolgok fölött, amit egy friss szem észrevesz azonnal. Tehát ugyanígy megemlíthetném például az öcsének a karakterét, és visszatérve még a legelső kérdésre, hogy megrajzoltam, és én azt éreztem, hogy ez így nagyon jó, hogy ez nekem olyan, mint az öcsi. A Mária fölhívta a figyelmemet rá, hogy valami hiányzik belőle, az a fajta ilyen kicsit ilyen pimasság, ami az öcsinek az arcán mindig tetten érhető volt, és többször visszamentem a képregényben, hogy amikor már nagyon előre haladtunk a történetben, és egyre jobban a kezemben voltak a figurák, és egy öcsi is, hogy akkor már azzal a rossz szóval élve rajzi rutinnal tudjam újra fogalmazni az elején megrajzolt karaktereket.
A beszélgetés vége fele közeledünk, és azt szeretném kérdezni mindannyiuktól, mindannyiótoktól, hogy melyik a kedvenc jelenet? Melyik a kedvenc momentum, melyik a kedvenc pillanat a könyvben? Professzor asszony?
Nekem a vége, mert az annyira egyszerű, de annyira katartikus, és az igazán a szívemhez nőtt.
Attila?
Gondolkoztam, hogy mit válaszolni, nagyon nehéz egy jelenetet kiemelni. Kicsit közhelyes, de talán a 6-3 meccs szerintem az áll hozzám a legközelebb.
Gábor?
Iszonyúan nehéz, mert ugye most melyik gyereket vegyem ki így a sorba, mert ezeket a jeleneteket sorba írtam. Van ez a jelenetünk, amikor egy zuhanyzóban arról beszélgetnek, hogy megszületett a halálos ítélet Szűcs Sándor felett, Pulyka, ugye a Dózsás Pulyka felett, és hát a válogatott játékosai ott zuhanyoznak. És arról beszélnek, hogy egyrészt ez kacsa-e, igaz-e, ez nekem annyira erős, tehát amikor átlapozom, ott mindig elidőzök. Úgyhogy én most ezt emelem ki, de nyilván tudnék többet is, de az igazság, hogy ez rettenetesen keserű, de éppen ezért számra nagyon-nagyon jó lehozza ennek a korszaknak a torokszorító mi voltát.
Kedves nézőink, a 10-es, a Puskás képregényről beszélgettünk, ezt igyekeztünk, ezt kívántuk az önök figyelmébe ajánlani, Futaki Attila és Tallai Gábor kötetéről. Tisztelettel köszönöm Schmidt Mária történész professzornak, a kötet szerkesztőjének, Tallai Gábor írónak, a kötet forgatókönyvírójának, alkotójának és Futaki Attilának, a képregény rajzolójának, hogy itt voltak velünk. Olvassák, keressék, már a könyvesboltokban elérhető a 10-es a Puskás képregény, és természetesen szeressék Puskás Ferenc történetét, és szeressék mindazt, amit ő képvisel számunkra. Áldott szép húsvéti ünnepeket kívánok mindannyiójuknak, és tartsanak velünk a legközelebb is. Köszönjük szépen a figyelmüket.
10-es a Puskás. Megjelent Futaki Attila és Tallai Gábor képregénye.